hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma egészen 11 óráig hallhatnak egy válogatást a Trend FM műsoraiból, így az első órában a reggeli monitor legérdekesebb interjúit vesszük sorra az elmúlt hétről. Ezután a Special Edition-t hallhatják blockchain és zöld pénzügyi percekkel. A műsort pedig az egészségkóddal zárjuk, de most jöjjenek a reggeli monitor legérdekesebb interjúi. A legtöbb szervezet ma már projektgyárakat üzemeltet, akár 100 felett is lehet egy szervezeten belül a projektek száma, és ez sokszor kihívás elé állítja a vállalatokat. Egyszerre kell figyelni az idő és költség hatékonyságra, ebben pedig nagy segítség lehet a folyton frissülő és gyakorlatias módszertanok alkalmazása. Fodor Andreát, a Project Coach Consulting Kft. Ügyvezetőjét és Bálint Violetta vezető tanácsadót Nyúl Zsuzsa kérdezte.
Hogyan lehet segíteni a belső üzleti folyamatokat, hogyan lehet ezeket támogatni?
Ez napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent a cégeknek, hogy a korábbi projektmódszertanok azok egy-egy nagyobb projektre lettek kialakítva, nyilván folyamatosan fejlesztetik őket, de a legtöbb szervezetben ma már projektgyárat üzemeltetünk. Tehát nem ritka az, hogy 40-60, illetve hogyha a kisebb projektszerű feladatokat is belevesszük, akkor bőven 100 fölött van egy szervezetnél folyó projekteknek a száma, ami nagyon nagy kihívást jelent. Minden egyes projekt változásokat generál a meglévő üzleti folyamatokban. Iszonyúan felgyorsult a világ. Nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni ezekre a változásokra, és pillanatok alatt be kell építeni a módszertanokba. Tehát folyamatosan figyelemmel kell kísérni ezeket a változásokat. Emiatt a hosszú projektek már nem tarthatók. Arra kell törekedni, hogy minél rövidebb projektek legyenek, ezek minél inkább üzleti eredményességet biztosítsanak, és minél rövidebb implementációt kell biztosítani ahhoz, hogy ezek a változások még menedzselhetőek legyenek.
Ezáltal már nem is csak a projektekkel, mint folyamatokkal kell, hogy foglalkozzunk, hanem már elég kell nyúlnunk az igénymenedzsment területére, ott kell elkezdeni ezt a fajta változtatást. Ne óriási igények szülessenek, kiszűrjék azokat, amiknek nincsen igazából nagy hozzáadott értékük, az üzletet nem viszik előbbre, illetve nem kézenfogható időtávon belül teremtik meg azt az üzleti értéket, amire szüksége van a vállalatnak. Tehát már a projektmenedzsment módszertan, vagy portfólió menedzsment módszertan, az már nem a projektekkel foglalkozik mindössze, hanem az igénymenedzsmenttel is. Tehát nem csak, hogy nagyon gyorsan változzanak a projektek, hanem egyszerűen szélesedik az egész spektrum, amit le kell tudnia kezelni egy vállalatnak, és szisztematikusan kell tudnia kezelni.
Igazából, amikor a módszertanról beszélünk, itt nem egy módszertanról beszélünk, hanem több az utóbbi időben kialakult szakmának a módszertanáról és annak összehangolásáról beszélünk. Ilyen a VIO által is említett projektportfólió menedzsment módszertan, ami a projektek elindítását, döntéseket, monitorolását és megvalósítását figyelemmel kísérő módszertan. Ebben kell, hogy illeszkedjen a projektmenedzsment módszertan, és az üzleti elemzői módszertan, illetve a tesztelői módszertan, és ezeknek összhangban kell működnie egymással. Az a tapasztalatunk, sajnos, hogy amikor felmérik egy cégnél, hogy az adott igénynek a megoldásával a kapcsolatban milyen követelményeik vannak, mit szeretnének, akkor az ott elmondottaknak körülbelül az 50, de néha akár 70%-a is nem közvetlenül kapcsolódik a megoldandó üzleti problémához. És a mi módszertanunkban, ami elsősorban egy üzleti elemzési és követelménymenedzsment módszertan, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ezeket az oda nem való követelményeket kiszűrjük, értékelemezzük a követelményeket, és ez alapján megmondjuk, hogy mi az, amivel érdemes foglalkozni, mi az, amivel nem, vagy néha az is előfordul, hogy azt mondjuk, hogy ezzel érdemes először foglalkozni.
Így kerül már a folyamat elejére igazából az üzletem elemzői szakma, ami korábban csak tényleg a projekten belül foglalkoztak vele, de azáltal, hogy ki kell elemezni magukat az igényeket, ami az üzlet fejéből csak úgy kipattan néha, hogy ott tényleg meg is találják, hogy mi lenne a lényeg, mi az, amivel tényleg foglalkozni kell, az már tényleg egy külön szakmát jelent a mai világban, hogy ezt el tudják végezni.
Hogy látjátok egyébként, hogy a mostani gazdasági szituáció, ugye mindig reagálunk valamire, mert nem csak a világ változik, hanem nyilván a gazdasági környezet is körülöttünk. Mennyire tette most a cégeket abba az irányba, hogy lépéskényszerben vannak, csomó költség átgondolásával, vagy a költségvetés újra tervezésével. Adott esetben szükségük van arra, hogy a projektek megvalósításánál egy nagyon-nagyon jó tervezhetőséget, és ezáltal idő- és költséghatékonyságot építsenek fel.
Az a tapasztalatom, hogy az elmúlt 2 évben ez háttérbe szorult. Tehát a Covid beköszöntével olyan nagy mértékben megnőtt az igény a digitalizáció iránt, hogy igazából tűzoltó üzemmódban működött minden cég. Most viszont talán, ha nem jön az új kihívás, bár én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan kényszert fog jelenteni, hogy muszáj ezzel foglalkozni, mert muszáj rendezni az erőforrásokat, muszáj rendezni, hogy átlátható legyen ez a fajta működés. Tehát tudunk, egy milliárdok mennek itt ki, hogy nem lehet tudni, hogy a folyamat melyik részén vannak veszteségek. Tehát ahhoz, hogy ez áttekinthető legyen, ahhoz, hogy ez kontrollálható legyen, muszáj mindenkinek egy olyan módszertanban gondolkoznia, ahol ez egyértelműen látszik, ahol megvannak a mérföldkövek, amik között elemezhető ez a folyamat, és meg lehet mondani, hogy hol kell belenyúlni a rendszerbe ahhoz, hol vannak a legnagyobb hibák, hogy ez a folyamat gazdaságosabbá tehető legyen, gyorsabbá tehető legyen, és erőforrás kimélőbbé, mert a legutóbbi időkben ugye ez a legnagyobb kihívás, hogy sokkal több igény van, mint megvalósítási erőforrás. A túlterheltség nagy része az abból fakad, hogy a cégek sokkal több projektet, feladatot indítanak, mint amennyi kapacitásuk van, és folyamatos emiatt a tűzoltás, az újra priorizálás, és emiatt nagyon sok energia kerül rosszul felhasználásra és elvesztegetésre. A másik probléma az a döntések megszületésének az időpontja. Tehát, hogy nagyon sokszor későn nagyon-nagyon részletes információk ból születnek döntések, nagyon erőforrás pazarol, nagyon sok erőforrást íget.
Mindig tudjuk, hogy egy válság idején azért gyorsan hozzányúlnak a képzési keretekhez, de azért, hogy megtartsák az erőforrásokat, valamit adni kell. Nem biztos, hogy fizetésbe tudják megtartani az embereket, vagy le tudják követni akár azt a mértékű inflációt, de az, hogy ők értékesebbé váljanak, az mindig egy nagyon fontos a munkavállalók számára. És munka lesz, mindegy, hogy költséghatékonyság van, vagy folyamatracionalizálás, mivel hogy informatikával támogatottak az üzleti folyamatok, emiatt az informatikai fejlesztések azok szerintem menni fognak.
A digitalizációs kényszer van abban az értelemben, ahogy Vio is említette, hogy már teljesen digitalizáltak és automatizáltak a folyamatok a legtöbb cégnél. A teljesen alatt azt értem, hogy majdnem minden munkafolyamat valamilyen mértékben informatikával támogatott, és ezeket fejleszteni kell. Most az ok változik. Konjunktúra esetén ugye minden cég az ügyfélelégedettség növelésére törekszik, és azért próbálja javítani, gyorsítani a folyamatait. Amikor egy válság helyzetbe megyünk be, akkor a cél az változik, mert ott a költséghatékonyság kerül előtérbe. Mostanában már ugye a hiányzó munkaerőknek a pótlása, tehát a robotizálás az azért egy nagyon-nagyon fontos téma, mert nincs elég munkaerő, nincs elég olyan ember, aki végrehajtsa ezeket a folyamatokat, még drágán sem, tehát muszáj a cégeknek automatizálni. Az fog előnybe kerülni, aki jobban használja fel az erőforrásait, aki tényleg a megteremtett üzleti értéket fogja szem előtt tartani, és azt szerint hozza meg a döntéseit, és időben le tudja szállítani azt, amit vállal. Honlapunkon minden információ megtalálható a www.projektcoach.hu oldalon.
Fodor Andreát, a Projekt Coach Consulting Kft. Ügyvezetőjét és Bálint Violetta vezető tanácsadót hallották. A Müncheni Sörfesztiválon a legmodernebb megoldásokkal segítette a kiszolgálást a Siemens. A Siemens ZRT vezérigazgatója elmondta, a hatékonyságra szükség is volt, mivel a 2 hét alatt 5,7 millió vendéget regisztráltak. Az élelmiszeripar automatizálása most az egyik legfontosabb fejlesztési irány, ahol a munkaerőhiány mellett az állandó minőség garantálása jelenti a legnagyobb kihívást. Jelenek Tamást Lakatos László kérdezte.
A müncheni sörfesztiválon Siemens megoldások segítették a kiszolgálást. Ez azt jelenti, hogy ennyire kevés már a hadrafogható ember, tehát a munkaerőhiány kényszeríti ki ezeket a megoldásokat, vagy egyszerűen csak a gyorsabb kiszolgálásban segít ez az eszköz. És egyáltalán mi ez az eszköz?
Igazából mi szeretünk a háttérben maradni, tehát el nem vennénk a felszolgálók szerepét. Főleg nem azokban az öltözőkekbe elképzelt hölgyekről, urakról van szó, akik nem tudom hány liter sört egyszerre meg tudnak tartani. Szerintem ez tradíció része, ezt semmiképpen nem vennénk el. Viszont a háttérben nagyon komoly technológiák segítik azt a mennyiségű sört felszolgálni, és azt a mennyiségű embert, vendéget kiszolgálni, aki egy-egy ilyen fesztiválon, hát ugye itt ilyen 5-6-7 millió emberről beszélünk, és egyébként nagyon érdekes, hogy átlagban olyan 1 liter sört fogyaszt el mindenki, tehát el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora mennyiség, és ez ma már szinte egy ipari volumen, amit elképzelhetetlennek tartunk háttér technológiák segítsége nélkül. Nyilván a sörfőzőmester próbáljuk egy picit segíteni azzal, hogy azt a fajta minőséget, mennyiséget olyan arányba és olyan hőmérsékleten, és ez nagyon fontos az a hőmérsékleten, tudjuk felszolgálni a sört, ami az elvárt a fogyasztók részéről. Ilyen mennyiségben ez már nem egy egyszerű feladat, és ezért működünk együtt. Ez esetben a Paulaner által üzemeltetett sörsátor referenciát tudom előhozni, ahol kb. 8000 ember fér el egyszerre. El tudjuk képzelni, hogy itt nagyon komoly tartályokból egy-egy tartár 28000 literes biztosítjuk a sört, és egy saját speciális hálózatot építünk már ki, ami azt jelenti, hogy bárhol meghibásodás fordulhat elő, akkor rögtön le tudjuk reteszelni, és a másik irányból ellátni a pultokat sörrel. Ez egy óriási kihívás, ipari technológia nélkül lehetetlen lenne.
Tehát akkor itt tulajdonképpen egy logisztikai szoftverről van szó, vagy ennél többről?
Itt hardverekről és szoftverekről van szó, igen. Egyik rész a logisztika, hogy a mennyiség meglegyen, tehát folyamatosan figyeljük, és itt már mesterséges intelligencia is bekapcsolódik a fogyasztás függvényében, hogy mikor mennyire van szükség, és ezt előre jelezzük. Meg van maga az üzemeltetéshez kapcsolódó technológia, amit szintén szenzorokkal figyeljük, hogy esetleg hol van valami szivárgás, meghibásodás, vagy esetleg hőmérséklet változás, ami mind a hardware igénye, és ez nyilván egy elemző szoftver szükséges, tehát ezt egy csomagba kell elképzelni.
És gondolom, hogy itt még a fizetési rendszerekkel is össze vannak kötve valamiképpen, mert hát bárki részt vett már fesztiválon, és próbált ételhez, italhoz jutni, a legszűkebb keresztmetszet az mindig a rendelés volt, illetve aztán a fizetés. Ebben is részt vesznek? Tehát akár elektronikus megrendelés, elektronikus fizetés összekötése magával a rendszerrel? Ez is részét képezi a rendszernek?
Abszolút benne van. Maga a fizetés technológiára vannak megfelelő cégek, viszont a magának a rendelésnek a regisztrálása is, az a rendszerbe való felvitele, tehát az előrejelzés, a jövőbeni fogyasztás, az igenis nagyon fontos része. Ez egy abszolút jogos kérdés, hogy tudjuk, hogy mikor, mennyire és hol van szükség. Ez elengedhetetlen az online, akár egy webfelületen vagy egy telefonon, kézben, egy applikáción keresztüli rendelés esetén, igen, össze van kötve a kettő.
Ugye ez általánosságban azt jelenti, hogy akkor ezek szerint az élelmiszeripar, a vendéglátás óriási lehetőségeket nyújt, akár a Siemensnek, akár azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ilyen technológiákat fejlesztenek.
Ugye sokszor nem tudjuk, de főleg itt Magyarországon van egy picit tévhit, mert ebben élünk, hogy az autóipar a legnagyobb a világon. Nem, az élelmiszeripar a sokkal nagyobb iparág, mint az autóipar, ezért sokkal fontosabb ilyen szempontból a Siemensnek is, hogy erre megfelelően odafigyeljen más iparágak mellett. És itt ami a legnagyobb kihívás, hogy ugye nagy mennyiségben azonos minőségű, és utána ez jól adminisztrált technológiák mellett készüljenek akár az italok, vagy akár az ételek, hiszen ennek nagyon fontos minőségi követelmény rendszernek kell megfelelniük. Ebbe a szoftveres, szenzoros, hardveres megoldások nélkül elképzelhetetlen lenne ez a bődületes mennyiségű adminisztráció, hiszen a mai világ elektronikus irányba ment el, nem papíron gyűjtjük az adatokat és próbáljuk kockás füzetbe elemezni, hanem erre megvannak a megfelelő szoftverek, és akár a világ túloldalán lévő tulajdonos vagy gyárvezető a mobiltelefonján tud egy olyan grafikont lehívni, ami neki az aznapi teljesítményt összefoglalja és megmutatja.
Egyébként Magyarországon hogyan jelenik meg az élelmiszeriparban az IoT technológia? Jelen van-e már? És ha igen, akkor milyen szinten?
Abszolút jelen van, hiszen egyrészt a fogyasztói változások, az igények változása generálja, hogy minél többféle terméket tudjunk, akár egy ugyanazon a gyártósoron többféle ízbe, formába legyártani, és ezt akár napon belül tudjuk változtatni, ezáltal még versenyképesebb legyen az a vállalat igazodva a prompt fogyasztói igényekhez. Ez elképzelhetetlen lenne, hogyha arról a folyamatról nincs egy képünk, akár virtuálisan, és akár egy számítógép felületen, ehhez pedig az adatokat kell gyűjteni, kommunikálni kell. Ez a kommunikációs platform nyilván lehet egy hagyományos kábeles, vagy optikai kábeles, vagy wifi, vagy a legmodernebb 5G-s technológia, ebből a szempontból teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ezt gyűjtsük. És már ugye a logisztikával kezdődik, hiszen az alapanyagok beérkezése az első fontos információs pont, hogy megvan-e megfelelő alapanyag ahhoz a termékhez, rendelkezésre áll-e, vagy esetleg utána kell rendelni, és akár maga a gépsor figyel erre, hogy a fogyás alapján akár a gyártót, ami lehet a világ másik felén is, értesíti, hogy küldje a következő szállítmányt. Ezekre már vannak példák Magyarországon is, és nyilván a folyamat során pedig nagyon sok lehetőség van automatizálásra, akár a legegyszerűbb, vagy címke felragasztása, feliratozása, színezése, formázása elképzelhetetlen lenne ilyen technológiák nélkül. És ugye a minőség ellenőrzés, ami egy kulcs, és azt gondolom egy hosszabb távú üzleti tervezés során, a minőségre koncentrálunk, akkor valószínűleg fenntarthatóan fogunk tudni hosszabb távon üzletelni, ehhez pedig gyűjteni kell az adatokat, vissza kell tudni keresni, és le kell tudni dokumentálni egy elektronikus felületből, ha lehet, mert az a leghatékonyabb.
Én csak visszatérnék az egyre égetőbb munkaerő hiányra, és ugye talán pont az élelmiszeripar, illetve a mezőgazdaság az a terület, ahol egyre égetőbbé válik ez a probléma. És ugye vannak itt olyan részpiacok, nemrég hallottam például, hogy az Egyesült Államokban már pizzakészítő automatákon gondolkodnak az égető munkaerő problémák miatt, és ugye egy dolgot tudnak garantálni, hogy az biztos, hogy a szalámi ugyanoda fog kerülni minden egyes pizzán. Önök milyen további fejlesztéseken dolgoznak, mondjuk kifejezetten élelmiszeriparral kapcsolatban az ipar 4.0 területén?
A munkaerő igen hiányzik, a jó minőségű hiányzik, kevesebb van belőle, de van egy másfajta igény is, a fenntartható és folyamatosan hasonló minőségre, amire itt utalt a szalámi kapcsán is, hogy ugyanazt tudjuk nagyobb mennyiségben folyamatosan, és ne legyünk kitéve a munkaerő éppen adott pillanatban történő hangulatának vagy figyelmetlenségének. Ezt a kettőt kell kombinálni, és meg kell találni, ahol kiválthatóak az emberek gépekkel, de ahol meg szükség van rájuk, azt meg kell tartani. Mi elsősorban azt látjuk, hogy a folyamatos gyártás során a folyamatok automatizálásába tudunk segíteni. Ugye ennek egyik legjobb példája a késztermék csomagolása, hogy azt automatizálni és ott az emberi munkát kivenni, az egyik legkomolyabb feladat, és erre nagyon nagy igény van, mert egyébként a folyamat többi része az már elég jól automatizált, bármilyen élelmiszeripari üzletágról legyen szó az elmúlt időszakban, de még mindig lehet hova, ugye akár egy alapanyagfeldolgozásra gondolunk, és az most már lehet bármilyen formájú, állagú, ezt tudjuk gépesíteni. Mi ebbe dolgozunk sokat partnerekkel, hogy lehet bizonyos folyamatokat kiváltani és modernizálni a mi technológiánkkal. Talán ez a legizgalmasabb része, hogy van egyfajta ilyen közös együttműködés fejlesztés. Legyen az bármilyen élelmiszeripari részfeladat.
És a fejlesztések milyen irányban folynak inkább? A hálózatosítás a nagyobb feladat, vagy a nagyobb falat, vagy pedig az ilyen mikro pontosságú tevékenységek, például a mennyiség, méret és a többi válogatása?
Szerintem ma már a technológia képes arra is megvan, hogy ezeket az apró mikrofeladatokat tudjuk kezelni. Én inkább abból látok kihívást, hogy nagy mennyiségben folyamatosan azonos minőségben tudjunk gyártani és kiszolgálni a felhasználókat. Ezt el nem tudom képzelni a jövőben mesterséges intelligencia nélkül, vagy el nem tudom képzelni a Siemens legújabb technológiai irányának az ipari metaverzum említése nélkül, ami tulajdonképpen arról szól, hogy virtuális környezetben már leképezzük a gyár minden apró szegletét, tehát a legmikrobb részletekig, de a legnagyobb volumenű részleteken át, és ezt egy olyan környezetbe teszteljük, szimuláljuk, ahol lehet, hogy a résztvevők a világ különböző pontjairól kapcsolódnak be online módon, bejárjuk a gyárat, megpróbáljuk a munkaerőt kiképezni, kérdezni, ő is be tudja járni, oktatjuk. Hozzá tud nyúlni úgy a gépekhez, hogy a valóságban ő nem tesz kárt, vagy nem indít el semmit, de ki tudjuk oktatni megfelelő szintre. Tehát ez a jövő mindenképpen, hogy egy olyan valós képet tudjunk virtuális környezetben mutatni, ami felgyorsítja egy üzem elindítását, vagy a hibakeresést, vagy a hatékonyság növelését. Ez pedig az ipari metaverzum lesz a Siemens életébe.
A Siemens ZRT vezérigazgatóját, Jeránek Tamást hallották. Most hírek következnek, majd folytatódik a hétvégi menetrend.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A világ nemzetközi irodalmi fővárosa volt néhány napra a múlt héten Budapest, a Pestext irodalmi és kulturális fesztiválnak köszönhetően. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület és a Petőfi Kulturális Ügynökséggel társ szervezésben 2019 óta megrendezett programokon idén is a nemzetközi irodalmi élet nagyágyúival, igazi író rockstárokkal találkozhattak a nemzetközi irodalom szerelmesei, és minden beszélgetés teltházas volt, mondta el a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalom szakmai igazgatója. Pál Dániel Leventét Lakatos László kérdezte.
Lezajlott az elmúlt héten a Pestext rendezvénysorozata. Mennyire hozta a várakozásokat a rendezvénysorozat? Ugye nagyon nagy volt az érdeklődés az előeste, vagy az első estét követően.
Hát most már büszkén mondhatom, minden szerénységgel együtt, vagy szerénység nélkül is, hogy meghaladta a várakozásokat. A fesztivál mindennapján sikerült megismételnünk azt a sikert, amit a szervezési kérdések miatt mínusz hatodik napon érkező Vlagyimir Szorokin hozott. Teltházak voltak, nem csak teltházak voltak, hanem nem fért be a közönség, és rendszeresek voltak az egy-másfél-két órán keresztül tartó szerzői dedikálások. Majdnem minden nap volt olyan sztárvendégünk, Szorokin után is, aki ennyire vonzotta a közönséget, kiemelném az izlandi Sjónt, vagy Magyarországon nagyon ismert Erlend Ló nevű szerzőt, de akár a Román Kártereszkut is mondhatom.
Ilyenkor szokott jönni az a kérdés, hogy hol volt a legnagyobb tülekedés, vagy ki volt a legnagyobb kedvenc, de akkor ezek szerint nem nagyon érződik különbség?
Két fő helyszínünk volt, az egyik a Három Holló, kávézó és kultúrtér, a másik pedig a Budapest Nemzetközi Könyvfesztivállal összenőve szimbiózisban dolgozva. Fesztiválon volt egy színpadunk. Mind a két helyszínen szinte csurig volt, szinte az összes programon csurig voltak a termek. Ilyen módon tudom azt mondani, hogy vagy a pandémia miatt, vagy úgy általában, hogy a magyar olvasó közönség ki volt éhezve a különböző külföldi szerzőkre, általánosítva ki volt éhezve a világirodalomra, és ezt az éhséget sikerült csillapítanunk. A fesztivál stábjának, élén Kollár Árpád fesztiváligazgatóval nagyon jól sikerült választania ezeket a szerzőket. Az egy külön szerencse, hogy ennyi világsztár vagy irodalmi rockstár szűk párnapos fesztivál alatt ráért arra, hogy elfogadja a meghívásunkat, jelen legyen, és mind a velük zajló beszélgetések során, mint pedig a könyveikkel valami olyan pluszt adtak a magyar olvasókra, amire hatalmas szükség van.
Na most már gondolom szervezik a következő Pestextet, és akkor itt két kérdés van. Felül lehet-e ezt múlni, illetve akarják-e felülmúlni, illetve lehet, hogy helyszínt kell váltani, hogy többen beférjenek?
Még nem jutottunk odáig, hogy ezen gondolkodjunk, a fesztivál sáv elment pihenni, legalább egy hetet kivettek, azért ez elképesztő nagy munka, főleg a fesztivál megelőző két hétben, meg a fesztivál ideje alatt. Irányokat tudok mondani. Nagyon jó volt az együttműködés a Nemzetközi Könyvfesztivállal, ezt szeretnénk megtartani, szeretnénk folytatni. Nagyon jól bevált mind az együttműködés, mind az ottani helyszín. Nagyon jó volt az esti programoknak a Három Holló, főleg az after partit is, vagy az éjszakában nyúló beszélgetéseket is ide számít, egy kiváló helyszín. Az, hogy bővítjük a budapesti helyszínek sorát, és egy-egy olyan szerzőt, akire nagy közönségre számítunk, azt egy közeli olyan helyszínre, akár a felújított Petőfi Irodalmi Múzeumnak a nagy termébe szervezzük, ami közel van a Három Hollóhoz, hogy senki ne maradjon ki, senkinek ne maradjon ki az élmény. Ezek lehetséges ötletek, lehetséges irányok. A másik az, hogy szeretnénk minél jobban országossá bővíteni a fesztivált. Egy-egy ilyen nagyságot, vagy Magyarországon is nagy rajongói és olvasótáborral rendelkező szerzőt, pedig vidéki helyszínekre is levinni. Akár Debrecenbe, akár Pécsre, a Veszprém és a Balatoni régió az ugye Európa kulturális fővárosa lesz, akár velük együttműködésbe, Veszprémbe, vagy valamelyik balatoni városba.
És akkor jövőre ezek szerint szintén ősszel és a Nemzetközi Könyvfesztivállal együtt fogják rendezni, ez már biztos.
Ez függ attól, hogy a könyvfesztivál mitől lesz. Szándékunk az, hogy összeállítsuk az óráinkat. Igen, szeretném megtartani ezt a szeptember végi dátumot, időjárási, mind az egyetemét, vagy az iskolai évét figyelembe véve. Egy nagyon jó dátumválasztás volt, és hát ezt a Budapest-centrikusságot, ezt a vízfejű kultúrát, hogy minden csak Budapesten érhető el, ezt szeretnék minél inkább lazítani vagy oldani.
A Petőfi Kulturális Ügynökség irodalom szakmai igazgatóját, Pál Dániel Leventét hallották a Pestex Irodalmi Fesztiválról. A hírek után folytatjuk a Reggeli Monitor interjúival.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.